Augusztus 29 és szeptember 1-e között lesz a harmadik Markó Drum Farm. Ez egy nemzetközi dobtábor, ahol világsztár dobosok tanítják azokat, akik éppen most tanulnak dobolni, vagy már réges-régen dobolnak, és szeretnék még jobbak lenni. Itt van velem Markó Ádám. Szevasz.
Hello!
Mit tanultál az első kettőből?
Nagyon érdekes tapasztalás volt. Nyilván az egész úgy indult, hogy szerettem volna itthon is meghonosítani egy olyan továbbképzési lehetőséget, tábort, ahol olyan emberektől tanulhatunk, tanulhatnak az emberek itthon, hazai dobosok, akiktől nem lenne lehetőségük másképpen. És volt alkalmam az elmúlt 10 évben egy nemzetközi karrierem során több nemzetközi hasonló dolgon részt venni külföldön, Németországban, Angliába, és arra gondoltam, hogy már megérett a bennem lévő tudásanyag is, az ismerettségem is, tehát az tehát a kapcsolati tőkém is, hogy egy ilyet létrehozni itthon, és az első Gulli Brimmel és Derek McKenzie-vel volt, a Jamiroquai dobosával és a Mezzo Forte dobosával, ami annyira jól sikerült, és olyan visszajelzéseket kaptunk, és annyira feltöltött mindenkit, sikerült megvalósítani egy ilyen 3 napos teljes izoláltságot és feltöltődést, és annyira pozitív volt a dolog, hogy úgy határoztam, hogy folytatni fogom, és minden évben megcsinálom, és évről évre fejlődik a dolog. Mindig telt házzal, szerintem 25-30 főt jelent, nem csak az országból, hanem a környező országokból is, sőt Angliából, Spanyolországból is voltak tavaly résztvevők, és mindig ilyenkor visszanyerem egy picit a hitem az emberiségben, mert annyira jó látni azt, hogy mennyire összetartó közeg tud lenni, mennyire támogatóak a srácok egymással, és nyilván mi is ebbe az irányba toljuk mindig az oktatókkal. Úgyhogy idén sem lesz ez másképp, és itt lesz velünk Annika Nils és Ray Hearn. Annika Nils nem kell bemutatnom szerintem senkinek, aki a dobolással foglalkozik. Ugye kijelenthetjük, hogy a napjaink legnevesebb és legtechnikásabb női dobosa. És itt lesz velünk Ray Hearn is, aki a Haken zenekarnak a dobosa, ez progresszív rock metal csapat Angliából, elég komoly turnékat csinálnak már. Mind a kettőjükkel dolgoztam már együtt, vettünk részt dobos rendezvényeken, Ray Hearnnel együtt turnéztem is. Kérdezni,
igen, hogy ilyen nemzetközi példákat, hogyha mondasz, hogy ővelük például hol találkoztál, és hogy ilyen hasonló drumfarmok hol voltak még, vagy honnan inspirálódtál?
Drumfarmok sehol nem voltak, hála Istennek, az csak ja, itt
tehát
van
tehát ez
nálunk.
Nem van védve.
Mindenféle drumcampek vannak, meg ilyen továbbképzési táborok külföldön. Nyilván nagy hagyománya van Németországban, Angliában, és én meghívott tanár, oktató voltam egy-kettőn az elmúlt időszakban, és nyilván onnan inspirálódtam, hogy ha ez tudott működni, miért ne tudna nálunk is, hazánkban is működni, és hát hála Istennek az elmúlt 2 évben bizonyította, hogy ez nálunk is abszolút van rá igény, és működik. Úgyhogy mindig olyan embereket hívok, akiket személyesen ismerek, akikkel van személyes tapasztalatom, akik nem csak fantasztikus muzsikusok, hanem fantasztikus emberek is mellette, mert azt gondolom, hogy ez adhatja a legnagyobb inspirációt a tanulni vágyok számára, hogy lássák azt, hogy ki milyen ember, hogy mennyire szerények és mennyire alázatosak ezek az emberek, akik ilyen szinteket értek el, mint a fent említett művészek.
Beszéljünk picit arról a 25 emberről, vagy 25-30 emberről, akik részt vesznek ezen, és az is kérdeztem, hogy mit tanultál az első kettőből. Kialakult-e már az, hogy kik azok, akik jelentkeznek erre a táborra? Szóval, hogy akik már dobosok, ugye hozzád járnak olyanok is, akik most futó nagy zenekaroknak a dobosai, tehát tőle tanul mindenki, aki esetleg tovább akarja képezni magát, meg olyan is, aki most kezd eldobolni. Ide például kik jelentkeznek? Szóval, hogy van-e olyan, aki esetleg csak eldöntötte, hogy szeretne dobolni, őket is kielégíti egy ilyen tábor?
Nem.
Tehát ez egy továbbképzés.
Ez inkább egy továbbképzés, tehát hogy nyilvánvalóan ez egy ilyen haladó, középhaladó szint, azért muszáj, hogy legyen ahhoz, hogy ennek haszna legyen. Nyilván mondhatnám az ellenkezőjét, de nem fogom mondani, mert egy teljesen kezdőnek ez egy kicsit erős lenne. Finoman szólva, a csapatnak a 70%-a egyébként már visszajáró résztvevő vagy vendég.
Az a legjobb vendég, tudod.
Így van, és most is jönnek külföldre, Romániából, Csehországból, Ausztriából külföldiek. Tehát, hogy így van egy ilyen minimális fluktuáció természetesen, meg új emberek, de a 70%-a az egy törzs bázis, akik a magyar feltörekvő dobozszcéna alakjai.
Az elején nem mondtam el persze, de hogy honnan ismerhetnek téged a drága hallgatóink. Ugye egyrészt ott van a Dash, most a Dash-el zenélsz, Kaltenekker Markó, ez a ti duótok Kaltenekker Zsolttal, a Cloud9 Plus, ami hát ugye már sajnos nincsen, és a Special Providence, ami viszont szunnyadó, de van. Vissza a Drum Farmra, mi az, amit másképp csinálsz évről évre? Szóval vannak-e olyan metódusok, vannak-e olyan gyakorlatok, amiket fölveszel évről évre, vagy inspirálódsz máshonnan? Létrejön-e valamilyen produkció a végén?
Hát a legfontosabb változó az a, ugye minden évben a két külföldi meghívott változik, tehát az ő személyük az változik. Ez azt gondolom, hogy már maga garantálja azt, hogy mindig más anyagokat tanulhatnak az emberek, máshonnan inspirálódhatnak, és én is természetesen változtatom a saját metódusaimat. Tavaly elkezdtem olyat csinálni, amit idén is szeretnék folytatni, hogy egy kicsit ráfeküdtünk a hangszerelésre, hogyan kell zenekarban dobosként gondolkodni, és az utolsó nap volt lehetősége mindenkinek ezt megmutatni, a saját elgondolását egy bizonyos dalhoz, amit nagyon élveztek a résztvevők, úgyhogy természetesen folyamatosan azon vagyok, hogy ez a dolog újítson, frissítse az embereket, feltöltse őket, és hogy inspiráció legyen egy hosszú távra. Tehát, hogy itt olyan mennyiségű anyagot kapnak, itt napi 6 órában zajlanak a képzések, 3 napon keresztül. Minden este plusz van egy koncert, mindig az egyik tanár ad egy önálló koncertet is. Tehát, hogy egy olyan mennyiségű anyag halmaz hangzik el, ami adott esetben évekre elég egy fejlődő, tanulni vágyó dobosnak, hogy azokon a dolgokon dolgozzon. És szóval nyilván, hogy próbálunk nagyon koncentráltan, nagy dózisban ilyen kis tudás bombákat ledobni.
Ez praktikusan hogy néz ki? Ti hoztok dalokat, vagy hoznak a részvevők is dalokat?
Nem. Mi hozunk dalokat, ha olyan
hány
van.
Hány dalt kell megtanulni 3 nap alatt például?
Nem kell, egy dalt se. Nem, nincs ilyen, tehát itt alapvetően gyakorlatokat, metódusokat, kísérési formákat, zenében való hangszerelési trükköket a dobfelszerelésen hogyan tudunk létrehozni, és akkor erre én szoktam egy dalt mindig vinni, és akkor ezen keresztül bemutatom nekik, és nekik el kell készíteniük a saját verzióikat, amik nagyon élveznek, úgyhogy ez mindenképpen egy színfoltja a dolognak.
Hogy veszed észre a tehetséget? Mi alapján? És ilyen visszajelzel-e neki, hogy figyelj, belőled még lesz valami, vagy jobb, hogyha ezen a szinten, vagy ezen a ponton, ahova eljuttok a táborban, ezt inkább nem firtatjátok?
Hát a srácok nagy részét már ismerem. A résztvevőknek azért az 50%-a tanítványom, akikkel heti szinten találkozom, vagy 2 heti szinten, vagy online, mert valakik például Angliából jönnek, kint élő magyarok, többen is jönnek, és évről évre iszonyatosan szépen fejlődnek, nyilván a szorgalmuknak is köszönhetően, meg a kitartásuknak köszönhetően. Én mindenkit saját magához hasonlítok, tehát nincsenek alapvetően standardek, szerintem mindig a saját magunkhoz kell hasonlítanunk a fejlődésünket, nem másokhoz, és nyilvánvalóan azt rögtön észrevenni, ennél a hangszernél meg pláne, hogy ha nem gyakorolsz, meg azt is, hogyha gyakorolsz. Szokták is mondani, hogy a gyakorlás a zenésztársunk hátba támadása. Van egy ilyen nagyon vicces mondás. Hmm.
Az énekes az kire támaszkodik leginkább? A dobosra vagy a basszusgitárosra? Ugye mondják a ritmus szekciót. De ki az, aki a legtöbbet számít egy ilyen? Értem én, hogy mindenki egyformán, de ki az, aki...
Dobos.
A dobos.
Mindig a dobos
számít. De ezt egy basszusgitáros kérdezek meg, akkor ő ugyanezt mondja?
Igen. Ha egy jó basszusgitárost kérdezel.
Az, hogy a basszusgitáros.
Nem, azt mondja mondani, hogy a dobos. Mi vagyunk a kormányosai a hajónak, de ez nem csak belülünk áll, de hogyha egy dobos rossz, akkor a zenekar is rossz. Ezt szokták mondani, és ez tényleg így van. Uh-huh. Amennyiben jó a dobos, onnantól kezdve jó a zenekar is. Ez olyan, mint az énekes. Énekesnél is, ha nem jó az énekes, ugyanúgy nem jó a zenekar, de ugye az alapok, a ritmus, ami a pulzálását, a grúvját megadja egy dalnak, az nyilvánvalóan a dobosnál kezdődik, és arra az építőkockára rakódik rá az összes többi. és ha az alapjaiban gáz van valamivel, ugye ezt tudjuk, hogy akkor mi történik. Mindenki fontos, tehát én nem azt mondom, hogy félre ne értse senki, hogy ezt mondom, hogy a dobos a mindenek felett, de azt gondolom, hogy a maga a hangszer és a dobos szerepe egy zenekarban kulcsfontosságú.
Az elején említettem, hogy azt azokat a formációkat, amikben jelenleg játszol, és itt azért van kontraszt bőven. Szóval ott van a Kaltenecker Marco Duo, ami talán a legközelebb áll hozzád, mert az egy saját bébi. De közben a Dash mögött dobolsz. Szóval, hogy így például volt egy, nem tudom, amikor felkértek erre a feladatra, akkor volt neked ilyen, hogy elgondolkodtál, hogy basszus, ez tőlem nagyon távol áll, vagy ez egy nagyon más műfaj, mint amit eddig csináltam. Te ugye a jazzből, meg a progresszív jazz rockból jössz, és azért a Dash az egy beateken alapuló rap zene. Szóval, hogy egy dobosnak kell-e meghozni a kompromisszumokat, van-e átmeneti idő, amíg neked át kell szokni egy ilyen stílusra?
Nekem az álmom mindig is az volt, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, meg a főiskolára, és ezért a Kőbányai Zenei Stúdióba is ezért jártam, hogy egy all-round session zenész legyek. Tehát mindenféle műfajban meg tudjam állni a helyem. Nekem ez egy célom volt, én sose akartam csak rockzenész lenni, vagy csak jazzzenész lenni, vagy bármi más. Én egy olyan muzsikus szerettem volna lenni, aki bevethető sokféle műfajban, és hála Istennek ezt elég korán ki is próbálhattam, és volt lehetőségem. Ugye 10 évig voltam a Gangsta Zoli dobosa, mellette ugyanúgy dolgoztam az Udvaros Dorottyától elkezdve a Rutka Robival, a Fűr Anikó, mellette helyettesítettem a Margaret Islandbe, vagy a Neotonba, tehát hogy annyiféle dolgot csinálhattam, és nyilván nagyon hálás vagyok ezért a sorsnak, hogy tudjam azt, hogy megtanuljam ezt a szakmát amennyire lehet, és kiszolgáljak többféle zenei műfajt, meg többféle produkciót, úgyhogy kérdésedre válaszolva egyáltalán nem, se nem derogál, se nem kell átöltöznöm másik ruhába ezért, most úgy, tehát ezeket az ember, ez zene, tehát csak rossz meg jó zene van alapvetően, és mint egy színésznek, tehát hogy egyik nap vígjátékot kell játszani, a másik nap lehet, hogy drámát, ugyanúgy egy szakma, és azt gondolom, hogy ezt kiszolgálni bármilyen műfajt a legnagyobb, a legmagasabb szintje egy muzsikusnak.
És akkor ugyanide jön, ugye pont azért kérdezem ezt, mert ugye a különböző stílusok, azok eldönthetik akár, hogy te önmegvalósítasz, vagy kiszolgálsz, és ugye ezt mondtad, ezt a szót használtad, a kiszolgálni szót, tehát hogy akkor a jó session zenész, az valójában kiszolgálja a teljes egészet, és nem önmegvalósít. Így mert van. Onnantól, hogy önmegvalósít, onnantól lesz egy ilyen öncélú, autoriter valaki a zenekarban?
Én azt gondolom, hogy mindig, hát itt az arányérzéka nagyon fontos ebben az egészben. Ha saját produkciót csinálunk, ugye nagyon komoly sikereket értünk el a Special Providence-el, vagy akár a Kaltenecker Marco Duo-val is nemzetközileg, és mai napig ezen vagyunk, és ezen dolgozunk. Attól, mert az önmegvalósító, és sokkal progresszívebb, attól függetlenül ott is az arányérzék nagyon fontos. Ott se lehet azt, hogy valaki önzőzik. Ott is ki kell szolgálni az adott dalt, az adott zenét. Tehát ez alapvetően mindig erről szól, hogy ki kell szolgálni az adott zenei szituációt. És amikor belefér, akkor nyilván lehet többet adni, amikor nem fér bele, akkor keveset is ezzel játszani. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan nem veszik elég komolyan, és itt válik el az, hogy ki mennyire jó muzsikus, mennyire jó zenész, mert hogy nyilván nagyon sokan tudnak nagyon gyorsan játszani a hangszerükön, de hogy alapvetően nem ezért alkalmaznak, akár világsztár produkciókban sem azért alkalmaznak, hanem azért, mert egy jó csapatjátékos vagy egy jó muzsikus vagy, és minél több ilyen felkérésed jön különböző műfajokból, annál jobban csinálod a munkád. Úgyhogy ez egy jó visszajelzés nyilván.
És van még egy dolog, ami miért nem lehet elmenni, ugye te már 40 plusz vagy. És például a Dessék egy olyan produkció, ahol igazából 20 éves emberek mögött dobolsz. Van-e olyan attitűdbeli különbség, amit nehezebb volt megszoknod, vagy amit meg kellett szoknod, tehát amire energiát kellett szánnod, hogy megszokd? Mennyire más ezzel a generációval együtt zenélni, mint mondjuk, mit tudom én, 15 vagy 20 évvel ezelőtt a gangstáikkal? Az meg egy teljesen megint más generáció, mert ők meg fölötted voltak.
Így van. Ahogy mondtam, hogy nagyon-nagyon pályám elején már megszokhattam azt, hogy nyilván más korú emberekkel muzsikálok, és az egy nagyon jó tapasztalás volt, mert pont ugyanannyi volt a különbség köztem és a Zoliék közt, mint most, ami van a Dessék és köztem. Tehát, hogy át tudom érezni azt, hogy ők miben vannak.
Ja, hát ahhoz képest, igen, amiben, amikor
tehát,
te
hogy
voltál
én megtapasztaltam azt is, az, hogy bántak velem az idősebbek, és hogy tudjunk úgy kommunikálni, hogy egyenrangúak vagyunk, és a Zoliéknál is ez volt, és itt is ez van, és a kérdésedre a válasz, az megint csak azt tudom mondani, hogy ez az egész session zenész lét, meg muzsikus lét, ez a folyamatos alkalmazkodás, és a csapatjáték szellem, és intuíció, és ezek alapján működik. Tehát, hogy meg kell tanulnunk azt is, hogy nagyon-nagyon sokféle emberre kell együtt dolgoznunk. Van Kossuth Díjas színésszel, van, hogy egy gangster rapperrel, van, hogy egy elvont művésszel, és különböző emberek, különböző személyiséggel, és ezt megtanulni, kezelni, nyilván erre energiát kell fordítani, nyilván ez egy személyiségfüggő dolog is, de nagyon nyitottnak kell lenni, és nagyon-nagyon szeretni kell ezt a dolgot, ezt az egész muzsikálás dolgot, és az egész zenélés dolgot ahhoz, hogy ezt te jól csináld, és megfelelően bánj az emberekkel, és ha megfelelően bánsz az emberekkel, és mindenkivel meg tudod találni a közös hangot, akkor az természetesen egy pozitívum, és biztos, hogy az embernek többször csörög a telefonja.
És akkor van még egy dolog, ugye a dob az egy akusztikus hangszer, és pont a héten volt egy beszélgetés, amiben arról volt szó, hogy ma már úgy is lehet zenét csinálni, és nagyon sokan csinálják is, és sikerre is viszik, hogy életükben nem fogtak hangszert. A dobbal mi a helyzet? Ma éppen ugyanúgy meg kell tanulni ennek a használatát, mint 40-50 évvel ezelőtt. Itt nincsenek szoftverek, itt talán nincsen könnyítő körülmény, mint például egy, nem tudom, egy zeneszerkesztőben. Persze, lehet a dobot is, meg vannak dobprogramok, de az megint más. Ez érzékelhető azoknál, akik most jönnek hozzád dobolni? Tehát a fiatal generáció, ott érzel valamilyen változást, attitűdbeli változást ezeknek a fényében?
Nem nagyon látok ilyen
változást. Aki dobolni akar, az tudja pontosan,
hát
hogy ez mivel jár.
Így van, hát ezt meg kell tanulni, ugyanúgy, mint bármilyen hangszert. Szerintem, hogyha valaki komolyan akar foglalkozni vele, akkor nem akarja ezt a dolgot skippelni, és már akarja tanulni a hangszer alapjait is, és elsajátítani mindent, amit ez a hangszer adhat. A dobprogramozás az már nyilván évtizedes múltra tekint vissza, van most már szoftveres dobok zeneszerkesztő programokban világhírű emberek által feljátszva. Tehát mondjuk ilyen szempontból a producerek és a hangszerelők munkája megkönnyült nyilván, de hogyha ettől függetlenül a hangszert valaki el szeretné sajátítani, akkor az ott nincsen shortcut.
Augusztus 29 és szeptember 1-e között lesz a Markó Drum Farm. Van még egyébként hely?
4 hely van már csak.
Hát akkor még van, de 4 hely, 4 hónap.
Ez lesz a ez föl is tetováltatom.
Markó Ádámmal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy beugrottál ma hozzánk.
Én köszönöm.